Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 5 és fél év alatt több mint 260 ezer házaspár vette igénybe a babaváró hitelt.
A magyar települések 96%-ában van olyan család, olyan házaspár, aki tudott élni a babaváró nyújtotta lehetőségekkel. Gyakorlatilag lakosság arányosan lefedi az egész országot a felhasználás.
Átfogó szociális program indult Budakalászon. Az idősebb generáció képviselőit és családtagjait például az Alzheimer kaféba várják.
Sokszor halljuk, hogy a változó világunkban mekkora szükség van az élő emberi kapcsolatokra, a közösségekre. Itt Budakalászon is szinte minden korosztályt érint, hogy sokan magukra maradnak a problémáikkal, nehézségeikkel.
Magyarországon a felnőtt lakosság 60%-a túlsúlyos, de már a 4 és 10 év közötti gyerekek negyede is súlyosabb a kelleténél.
Az elhízás az igenis betegség, méghozzá egy halálos betegség. 2-4-6 évvel lesz rövidebb az élettartam, és az élet minősége is romlik.
A szakértő szerint a holnap után iskolájától is azt várjuk majd el, amit a mai oktatástól.
Minden iskolának az a célja vagy feladata, hogy a szülőknek segítségére legyen abban, hogy boldog és boldogulni képes felnőtteket neveljen a gyerekeinkből.
5 és fél év alatt több mint 260 ezer házaspár vette igénybe a babaváró hitelt a hazai települések 96%-áról. Fűrész Tünde a kincselnöke szerint az elmúlt évek adatai azt igazolják, hogy nem csak a jobb módú családok éltek a szabad felhasználású hitel lehetőségével. Januártól egyébként számos könnyítés lépett életbe a babaváró hitel felvétel esetén.
2019. júliusában vezette be a magyar kormány a babaváró támogatást, amely egy kedvezményes, szabadon felhasználható kölcsön, amelyet házaspárok tudnak felvenni. Akkoriban 10 millió forint volt a maximális összeg, ez 11 millió forintra nőtt, és az idei évtől már azok a házaspárok is fölvehetik, ahol a feleség 35 év alatti. Korábban csak akkor vehették fel ezt a támogatást, hogyha a feleség még nem volt 30 éves. Tehát ez az egyik legfontosabb változás az idei évben. De fontos arról is beszélni, hogy az idei évtől azok a kisadózók vagy speciális adózók is sokkal könnyebben juthatnak a babaváróhoz, akiknek korábban ez nehezebb volt. Az ő esetükben már egy év biztosítási jogviszony is elég, hogy igényeljék ezt a támogatást, illetve a bevételük 50%-át figyelembe kell, hogy vegyék a bankok jövedelemként. Számos egyéb apróbb könnyítés is van az idei évtől, hiszen fontos változás például, hogyha a babaváró futamideje alatt bármikor is érkezik gyermek, akkor onnantól kérhető, hogy ne kelljen a kamatot fizetni, és a törlesztés is szünetel 3 évig. A méltányosságnak a feltételei is javultak, illetve nagyon fontos az is, akik 2021. júliusa előtt vették fel a babavárót, az ő esetükben 2026. júliusáig biztosan kamatmentes a törlesztés, függetlenül attól, hogy megszületette a baba vagy nem.
Az, hogy szabadon felhasználható, az azt jelenti, hogy akár mondjuk egy lakásvásárlásba vagy felújításba is be lehet forgatni ezt a pénzt?
Feltétlenül a felmérésünk azt mutatják, hogy a fiatal házaspároknak a többség egyébként otthonteremtési vagy lakáshoz kapcsolódó célból veszi fel ezt a támogatást, de ez teljesen a házaspár döntése, hogy mire használják fel ezt az összeget.
Mit mutatnak a számok? Mennyire volt mondjuk tavaly kedvelt, közkedvelt a babaváró hitel, illetve hát nem tudom, van-e már rálátásuk erre az évre vonatkozóan az adatokra?
Miután bevezették a babavárót, ez ugye már 5,5 éve történt, azóta több mint 260 ezer család élt ezzel a lehetőséggel, tehát több mint 4 millió házaspár tudta fölvenni ezt a támogatást. Megnéztük, hogy országosan ez mit jelent. A magyar települések 96%-ában van olyan család, olyan házaspár, aki tudott élni a babaváró nyújtotta lehetőségekkel, és ami nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen országszerte a lakosság számmal arányosan ott van a babaváró mindenütt, a vidéki kisvárosokban, a falvakban, a fővárosban és a nagyobb városokban is gyakorlatilag lakosság arányosan lefedi az egész országot a felhasználás. És ami talán még ennél is fontosabb, fontosabb, hiszen gyakran hangzik el az a vád, hogy a babavárót csak a gazdagok tudták fölvenni, a gazdagabb és jobb módúbb családok. Ez egyáltalán nem így van, hiszen látjuk azt, hogy jövedelmi helyzet alapján a babaváró támogatások egyharmada a két legkisebb, legalacsonyabb ötöd, jövedelmi ötödbe tartozó családokhoz érkezett meg. A középső ötödbe 36% vette fel a babavárót, és a két legjómódúbb ötödben pedig a családoknak a 28,8%-a élt ezzel a lehetőséggel. Tehát látszik az, hogy jövedelmi helyzet alapján is a babaváró tulajdonképpen lefedi az egész társadalmat.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Átfogó szociális programot indított uniós támogatással Budakalász, a Csobánkai önkormányzattal együttműködve. Az agglomerációs településen újszülöttkortól időskorig valósítanak meg humán fejlesztéseket. Ezek egyike például az Alzheimer Café. Számolj be a részletekről Forján Szabó Gergely polgármester.
Sokszor halljuk, hogy a változó világunkban mekkora szükség van az élő emberi kapcsolatokra, a közösségekre. Itt Budakalászon is szinte minden korosztályt érint, hogy sokan magukra maradnak a problémáikkal, nehézségeikkel. Egy átfogó humánfejlesztési programot dolgoztunk ki, aminek az a célja, hogy az egészen fiataloktól, csecsemőktől kezdve az idős korosztályig helyben tudjunk kínálni olyan lehetőségeket, amelyekre leginkább szükség van. Pályázaton elnyert 124 millió forintos keret az arra elegendő, hogy egy két éves programot tudjunk megvalósítani Budakalászon. Ez a korai fejlesztéstől egészen az idős korosztálynak, például a demencia megelőzéséig, kezeléséig bezárólag fog rendkívül sok lehetőséget kínálni. Csecsemők számára korai fejlesztés az, amiben tudunk segítséget adni, neurohidroterápia program keretében, később a bölcsödéseknek beszédindító csoportindításával, az óvodások számára meseterápiával, állatok bevonásával, végzett terápiával, szenzomotoros fejlesztésekkel, később az iskolakezdés segítő programokkal készülünk. Lesznek olyan programok is, amelyek akár az egész családot is meg tudják szólítani. Szó esik majd a zaklatásról, lesznek programok, amik a generációs különbségek feldolgozását próbálják majd segíteni, mozi vagy társasjátékozás, amivel be tudjuk vonni a fiatalokat. Budakalászon nagy hagyománya van a helyi egészségmegőrzési programoknak. Több mint negyed századon működik egy egészségklub, amelyik elsősorban a középkorúakat, illetve az idősebb korúakat tudta megszólítani. Budakalászon az átlagosnál fiatalabb a népesség átlag életkora, hiszen a főváros közelében egy vonzó kitelepülési célpont Budakalász. Ezzel együtt több ezer idős ember is él a városban, közöttük sokan vannak, akik érintettek a demenciában. 2022-ben indult helyben egy olyan programsorozat, aminek az a neve, hogy Alzheimer Café, ilyen egyébként máshol is létezik az országban. Ennek a programnak az a lényege, hogy az egyre gyakrabban tapasztalt demenciával küszködő betegeknek, vagy érintetteknek kínáljunk olyan lehetőséget, ahol megismerkednek a betegségnek a hátterével, illetve megtalálják egymást a hasonló helyzetben lévő idősek, illetve az ő családtagjai, gondozóik. Az Alzheimer Café programsorozatban elsősorban előadások és beszélgetések szoktak zajlani, de természetesen ezek után lehetőség van arra, hogy egymással kötetlenebb formába beszélgessenek a résztvevők. A szervezőktől úgy tudom, hogy próbálnak egyre inkább a fele fordulni, hogy ne csak külső előadótól halljanak majd értékes gondolatokat, hanem egyre inkább a tapasztalat megosztás kerüljön majd fókuszban.
Forján Szabó Gergelyt, Budakalász polgármesterét hallották. Az elhízás tulajdonképpen egy halálos betegség, vallja Hosszú Falusi Nóra belgyógyász, diabetológus. Világszerte több mint 1 milliárd ember küzd a plusz kilókkal. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint 60%-a túlsúlyos, de már a 4 és 10 év közötti gyerekek negyede is súlyosabb a kelleténél. Az elhízás 200 féle szövődmény kialakulásában játszik szerepet. A Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikájának egyetemi tanárával beszélgettünk.
Hogyha valamit betegségnek nevezünk el, akkor egyrészt ráirányítjuk a figyelmet, hogy ezzel foglalkozni kell. Hogyha megnézzük azt, hogy az elhízás az milyen következményekkel jár, akkor igenis betegségként kell rátekinteni. Ugyanis az elhízás és a kettes típusú cukorbetegség együttes előfordulása az azt gondolom, hogy mindenki számára ismert, ez már egy évtizedes tapasztalat, de újabban azt látjuk, hogy az elhízás a szív- és érrendszeri betegségeknek is egy kiindulási alapja, a krónikus vesebetegségnek is egy kiindulási alapja, a zsírmájbetegségnek, a szellemi hanyatlásnak, az izületi betegségeknek, az úgynevezett alvási apnoe-szindrómának, tehát hogy az éjszakai nyugalom alatt a szervezet átmenetileg oxigénhiányba kerül ennek is, és a legújabb vizsgálatok alapján a rosszindulatú betegségeknek is egy kiindulási alapja lehet. Tehát ebből a szempontból az elhízás az igenis betegség, méghozzá egy halálos betegség, ugyanis megrövidíti az életet. 2-4-6 évvel lesz rövidebb az élettartam, és az élet minősége is romlik. Ha úgy nézünk rá, hogy egy betegség az vajon az egyén életmódjától függően vagy függetlenül alakul ki, akkor az elhízás betegség kialakulásában döntő szerepe van az egyén életmódjának, mert az elhízások túlnyomó többsége az a sok evés és a kevés mozgás következménye.
Nők vagy a férfiak leginkább azok, ahol többségben van az elhízott magyaroknak az aránya, illetve korosztályban mit lehet elmondani?
Sajnos rossz híreket lehet elmondani. Tehát Magyarország rosszul áll ezen a területen. Különböző statisztikákat mondhatnék a világról. Az Európai Unióban azzal az eredménnyel, hogy a túlsúlyos és az elhízott kategóriába eső emberek, ugye ez egy két különböző foka az elhízásnak, amit a testtömegindex alapján ítélünk meg. Tehát a túlsúlyos, az egészséges testsúlytól eltérő kategória ma Magyarországon 60% jelenti a népességben, ami egy óriási szám, ezzel második helyen vagyunk az Európai Unióban. Azt is hozzá kell tennem, hogyha a világot nézzük, akkor ugyan nem egy friss adat, de egy 2015-ös adatban Magyarország a negyedik helyen állt a világban, és csak olyan országok előztek meg minket, mint az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland, ahol a lakosságnak egy jelentős része nem az úgynevezett kaukázusi népesség, ami mi is vagyunk. És elhízás vonatkozásában a kaukázisi népességnek a elhízásra való hajlama kisebb, mint mondjuk egy mexikói hispán lakosságnak, vagy egy maori új-zélandi lakosságnak, vagy a fekete amerikaiaknak. Tehát tartozunk egy olyan rasszhoz, aminek az elhízásra kisebb a hajlama, és mégis negyedik helyen tudunk állni a világon. A harmadik óriási probléma pedig, hogy a magyar gyerekek 4 és 10 év között életkor között 22%-uk elhízott, ez egy 2019-es felmérés 21-es között adata. Tehát minden negyedik gyerek nagyjából Magyarországon elhízott, és ez előrevetíti a jövő problémáját. Hogy férfiak vagy nők egyaránt, bár a 2019-es adatokban a férfiak álltak rosszabbul, és már 35 éves életkor fölött megnő az elhízással érő embereknek az aránya Magyarországon. Tehát 60%-a a lakosságnak nem a kívánatos testsúlyban van, a gyerekeknek közel a negyede nem a kívánatos testsúlyban van, és egyaránt érinti mind a két nemet.
De ez akkor tulajdonképpen egy rossz fajta gondolkodásmód, amit a magyarok nap mint nap alkalmaznak az életünkben. Gondolok arra, hogy akár ugye az egészségtelen táplálkozás, akár a mozgás szegény életmód. Tehát ennyi a titok?
Ez az alapja az elhízásnak, így van, ez az alapja sajnos. Ez egy rossz fajta életvitel, amiben előtérben vannak a cukrozott üdítőitalok, a csokoládé, adott esetben a zsírdús ételek, a zöldségeknek és a gyümölcsöknek a kerülése, a nagy húsban gazdag étkezések, és hát a mozgásszegénység az mindenképpen. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek minden nap mozogjanak, és úgy egyenek, ahogy azt az egészséges életmódjánt kívánja, azaz a tányérjuk felén zöldség és gyümölcs legyen. És így egyenek a felnőttek is.
Milyen későbbi következményei lehetnek annak, hogyha egy gyerkőc már 4-6-8 évesen, ugye ahogyan is mondta, plusz kilókkal rendelkezik?
Nagyon nehéz a helyzet, ugye a tudomány állása szerint úgy tűnik, hogy az élet első 3 évében alakul ki a zsírsejteknek a száma, és ezt követően a zsírsejtek mérete az, ami megnő, hogyha elhízás lép fel. Hogyha már ennyire kicsi gyermekkorban kialakul egy nagyobb számú zsírsejt tömeg, akkor ennek, hogy úgy mondjam, a kordában tartása a későbbiekben sokkal nehezebb. Ha már kicsi gyermekkorban olyan mintákat veszünk fel, hogy így eszünk meg, ezt eszünk meg, nem mozgunk, akkor ennek az átalakítása még nehezebb lesz. És ugye jön a minden gyermek életében a pubertás, ami a hormonális változások miatt egy hízásra alapot adó korszak. Ha ebbe túlsúllyal kerül be a gyerek, akkor az még nehezebb lesz. Tehát ennek minden testi és lelki vonzatával meg kell, hogy küzdjön a gyermek, a későbbi fiatal felnőtt. És azt is tudni kell, hogy ez az elhízás minél koraibb életkorban indul, akkor az összes társítható szövődmény, a cukorbetegség, a szívbetegség, a vesebetegség, a magas vérnyomás, az ízületi betegség mind-mind sokkal korábbi életkorban jelentkezik. Tehát azt hiszem, hogy a fiatalok, illetve a fiatal felnőttek, illetve a gyermekek megelőző egészséges életmódja teremti a legnagyobb hozadékot az elhízás és a következményes betegségek vonatkozásában.
Tehát, hogyha az elhízást az betegségnek tekintjük, akkor tulajdonképpen egy szemléletváltással megelőzhető az egész?
Igen. Igen, erre határozottan és röviden tudok válaszolni.
Mennyire van benne vajon a magyarokban ennek a szemléletváltásnak az esélye?
Hát nézze, nem tudom, hogy én tudok-e válaszolni erre a kérdésre. A számok alapján az évtizedek óta növekvő számok mellett a esélylatolgatás nem ad fényes jövőt, de sosem szabad feladni. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt néhány évben a kettes típusú cukorbetegség előfordulása Magyarországon is csökken, az új eseteknek az előfordulása, és a kettes típusú cukorbetegség és az elhízás az kéz a kézben járnak, tehát talán nem kerül terméketlen tarajra az a felvilágosító munka, ami az egészséges életmód irányába hat azért hazánkban is, és előbb-utóbb az elhízási adatok is javulni fognak. Akár az iskolai étkeztetés megreformálása, akár a napi tornaórák bevezetése, mind jó irányú intézkedések voltak, de kétségtelen, hogy sok teendő van, és a felvilágosítás, felvilágosítás, felvilágosítás a legfontosabb ezen a téren.
Hosszúfalusi Nórát a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikájának egyetemi tanárát hallották.
Családi hét.
A holnap után iskolája volt a témája a Tanuláskutató Intézet kerekasztal beszélgetésének. Kalapos Mihály Glovicki Zoltánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát, a Holnap után iskolája című könyv szerzőjét kérdezte.
Érdekes kérdés, hogy miért nem a holnap iskolájáról beszélünk. Az iskola egy nagyon-nagyon lomha társadalmi alrendszer. Természetéből fakadóan konzervatív, nagyon erős hagyományai vannak. Én ezzel a címmel, a könyvemmel egy kicsit arról szeretnék párbeszédet indítani, hogy milyen célokat látunk magunk előtt. Az iskolát alapvetően okok és hagyományok határozzák meg. Mit tanítunk, miért tanítunk, hogy tanítunk, mit várunk az iskolától. Alapvetően abból fakad, hogy számunkra mit jelentett az iskola. Nagyon fontos lenne pusztán az a gesztus, hogy céljaink legyenek a 21. században. Vannak ilyen célok, a munkaerőpiac, a társadalom, a szociológia, nagyon sok mindenki azért tud arról információkat adni, hogy ha nem látnánk a saját szemünkkel, hogy ma vagy holnap egy felnőtt embernek miben más a világa, mint 100 évvel ezelőtt. Tehát a 100 évvel ezelőtti iskola modellünknek érdemes ezen gondolkodni.
Mi lehet a célja vagy a feladata a holnap után iskolájának?
Minden iskolának az a célja vagy feladata, hogy a szülőknek segítségére legyen abban, hogy boldog és boldogulni képes felnőtteket neveljen a gyerekeinkből. A kérdés az, hogy mit tesz boldoggá, és mitől boldogulni képes egy felnőtt. A mi mai iskoláink egy 100-150 évvel ezelőtti felnőtt társadalmat modelleznek iskolapadokkal, önálló munkával, egyéni feladatszabással, alapvetően reproduktív teljesítményekkel. Ha egy kicsit most ide keverjük a mesterséges intelligenciát, mint élő tilalomfát, akkor csak akkor már világos, hogy a kreativitás, az emberekkel való bánnitudás, a kommunikáció, a mérlegelni képes gondolkodás tulajdonképpen mind olyasmi, ami több száz évvel ezelőtt is fontos volt egy iskolának, most mintha egy kicsit háttérbe szorulna a tananyag mögé.
Miközben ennek kellene, hogy legyen a jövő iskolájának, vagy a holnap után iskolájának a célja, a feladata?
Hát igen, bátortalanul megjegyzem, hogy a mai iskolájának is ez lenne a feladata és a célja. Ma azért ez még emésztésre szorul, a holnap utáné biztos, hogy ez lesz.
Mit tehet a mai oktatáspolitika a holnap után iskolájáért?
Alapvetően azt, hogy párbeszédet kezd, mert nem lehet úgy tűnik oktatáspolitikai döntésekkel ezt a nagyon-nagyon hagyományos rendszert reformálni. Erre nemzetközi példák vannak, nagyon hasonló kérdések vetődnek most föl Portugáliától Lengyelországig, de abban segíthet az oktatáspolitika, hogy diskurzus induljon. Itt szülőknek, pedagógusok derékhadának kell elgondolkoznia és tovább lépnie, és ebben egy konstruktív probléma központú oktatáspolitika nagy segítség lehet.
Globicki Zoltánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 5,5 év alatt több mint 260 ezer házaspár vette igénybe a babaváró hitelt.
A magyar települések 96%-ában van olyan család, olyan házaspár, aki tudott élni a babaváró nyújtotta lehetőségekkel. Gyakorlatilag lakosság arányosan lefedi az egész országot a felhasználás.
Átfogó szociális program indult Budakalászon. Az idősebb generáció képviselőit és családtagjait például az Alzheimer kaféba várják.
Sokszor halljuk, hogy a változó világunkban mekkora szükség van az élő emberi kapcsolatokra, a közösségekre. Itt Budakalászon is szinte minden korosztályt érint, hogy sokan magukra maradnak a problémáikkal, nehézségeikkel.
Magyarországon a felnőtt lakosság 60%-a túlsúlyos, de már a 4 és 10 év közötti gyerekek negyede is súlyosabb a kelleténél.
Az elhízás az igenis betegség, méghozzá egy halálos betegség, 2-4-6 évvel lesz rövidebb az élettartam, és az élet minősége is romlik.
A szakértő szerint a holnap után iskolájától is azt várjuk majd el, amit a mai oktatástól.
Minden iskolának az a célja vagy feladata, hogy a szülőknek segítségére legyen abban, hogy boldog és boldogulni képes felnőtteket neveljen a gyerekeinkből.
A Családét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.